Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Középpont, a mikrofon mögött Nagy Jonatán Imre, mai vendégünk pedig dr. Fogel Dávid, Latin Amerika szakértő. Üdvözlöm!
Üdvözlöm, és a hallgatókat is köszöntöm.
A mai beszélgetésünk témája a BRICS, méghozzá miatt, mert több ország jelezte, hogy szívesen csatlakozna ehhez az együttműködéshez, és így az első kérdésem ez, hogy pontosan mi is ez a BRICS?
A BRICS igazából egy betű szó, ugye, hogyha angolul valaki ért, akkor egy kicsit mondjuk helytelenül írva, de téglákat jelentő betű szó, amit még 2001-ben egy gazdasági elemző, a Goldman Sachs elemzője Jim O'Neill alkotott, és az angol rövidítések az ország nevekből jönnek, Brazília, Oroszország, India, illetve Kína volt az eredeti 4 ország, akiről írt Jim O'Neill. Hozzájuk csatlakozott még néhány évvel később Dél-Afrika. Ebből az 5-ös fogadból álló, igazából ez egy fórum, nem egy olyan intézményesült szervezet, mint mondjuk az Európai Unió vagy a NATO. Évente egy csúcs találkozón találkoznak, és ott döntik el, hogy milyen irányba szeretnének haladni, milyen dolgokért szeretnének lobbizni, és igazából hajtják végre azokat a dolgokat, amikben megállapodtak korábban.
Az elmúlt pár hónapban, főleg ugye az orosz-ukrán háború miatt, sok ember fejében élt egy olyan kép, hogy ez a BRICS, ez a NATO-nak és az USA-nak egy ilyen antitézisa, ez mennyire helytálló?
Hát a helyzet az, hogy a NATO-nak igazából nem feltétlenül gondolnám 0,5%-ig sem, mert hogy nincsenek olyan katonai gondolatok mögötte, egyeztetések mögötte, ami ezt lehetővé tenné. Ugye persze tudjuk, hogy a NATO nem csak katonai, hanem politikai szervezet is. Inkább felől közelíteném meg. Az USA-nak, ha hozzáveszük a nyugatot, és mondjuk a második világháború után kialakult nyugat által dominált intézményrendszert, akkor viszont abszolút egyet lehet vele érteni, illetve azért is jött létre, én inkább ezt egy ilyen olyan koalíciónak tudnám leírni könnyebben, akik elégedetlenek voltak itt a 2000-es évek után azzal a status quo-val, ami ugye a 40-es években alakult ki. Tehát azóta eltelt több évtized, megerősödtek országok itt, ugye, hogyha belegondolunk ezekbe az országokba, hogy most hol állnak, illetve hol álltak 60-70 évvel ezelőtt a második világháború után, akkor ég és föld a különbség. Tehát nyilván az akkori szerepüknek megfelelően nyertek vagy nem nyertek ugye bebocsátást ezekbe a felálló struktúrákba, ugye hát Kínát lehet talán egyedül meg Oroszországot említeni, akik mondjuk egy NSBT-be bekerültek, stb. De India, Brazília hatalmas potenciálra rendelkeznek, és hát kimaradtak ezekből. Igazából a koalíció pont erről szól, hogy szeretnék ezeket az intézményeket, ezeket a struktúrákat megreformálni. Tehát ilyen értelemben valóban lehet egy kvázi antitézis, de katonai vonatkozásban ezt hanyagolnám.
Pontosan egyébként mi köti össze a BRICS-nek az országot? Még utána olvastam a különböző országoknak, és ugye sokak szerint a jogállamiság porba tiprása, vagy az antidemokratikus berendezkedés, de például Indiában egy demokrácia van. Tehát pontosan akkor az az összekötő kapocs, hogy az USA ellen fellépnek és helyet kérnek a nap alatt?
A helyet kérnek a nap alatt, igen, megint csak egyetértek. Az, hogy ez csak az USA ellen lenne, ezt szintén nem gondolnám. Tehát igen, valóban a legerősebben a második világháborús helyzetből kikerülő országok között az USA-t kell említeni, és a felálló intézmények között is az ő szerepe talán a leghangsúlyosabb, de ez nem feltétlenül USA ellenes, hanem szerintem egy nagyon jól reprezentáló történet, ugye a mostani legutolsó BRICS csúcs találkozó, a 14., ahol összeültek, ugye hát virtuálisan, mert online volt a csúcs találkozó, a BRICS vezetők, illetve ezzel egy időben volt a Németországban a G7-eknek is a találkozója, és hát meg kell nézni a felvételeket, tehát a G7-eket ugye, hogyha leszámítjuk Japánt, akkor csak fehér emberek alkotják, csak Európa, illetve az Egyesült Államok voltak reprezentálva, tehát ezt próbálják meg ők egy kicsit átalakítani, és valóban, ahogy említettem, nagyon helyesen én egyetértek, hogy helyet kérnek a nap alatt. Itt egyébként, amit említettem, NSBT, vagy ugye általánosságban ENSZ reform, de lehetne mondani a Világbankot, az IMF-et, ahol alul reprezentáltak ezek az országok, lehetne mondani a WTO-t, tehát azok a nagy szervezetek, intézményrendszerek, amik a második világháború után felálltak, ezek elavultak és reformra szorulnak, erről szól igazából.
Amikor így nézzük a nagy együttműködésért, például a NATO-t, akkor látjuk azt, hogy de facto a vezetője az Egyesült Államok. A BRICS esetében van egy olyan, hogy van egy vezető állam vagy igazából teljesen egyenrangú felek együttműködése?
Igazából, mivel nem intézményesülve, ahogy említettem, egyáltalán nincsen ez a szervezetnek sem nevezhető tényleg koalíció, partnerség, fórum, inkább ilyen szavakkal lehetne leírni. Ezért a felek abszolút egyenrangúak ilyen szempontból. Évente mindig máshol van a csúcs találkozó. Jövő évben éppen Dél-Afrikában lesz, tehát hogy még erre is odafigyelnek. Egy-két dolog van, amit nyilván nem lehet az asztal alá söpörni, tehát hogyha megnézzük gazdasági teljesítőképességre, akkor azért hatalmas különbségek vannak, tehát egy dél-afrikai köztársaságot egy Kínával nem lehet összevetni GDP alapján, de akár még lakosság szempontjából sem, tehát ilyen szempontok alapján van egyfajta erősorrend, így lehet mondani, de artikuláltan nincsen megfogalmazva. Talán egyetlen egy intézmény van, fölállítottak, ha már antitézisről beszéltünk, az IMF-nek, illetve a Világbanknak egy-egy ilyen ellenpólusát, és a Világbanknak megfelelőnek talán nevezhető a New Development Bankbe, ami a BRICS bankként is szokták emlegetni, ott mindenkinek egyenlő részesedése van az öt alapító tagország közül, viszont az IMF-hez hasonló szervezetet is létrehoztak, ott viszont Kína viszi az abszolút prímet, mert a 100 milliárd dolláros alaptőkéből 40 milliárdot jegyzett, míg a többi négy kevesebbet, és mondjuk köztük is Dél-Afrika igencsak aprót. Tehát itt van egyfajta ilyen elcsúszás, hogy van valami fajta vezető szerepe Kínának, de egyébként ez nem jellemző.
Nem sokat hallani egyébként a főáramú magyar médiában Dél-Afrikáról. Mit érdemes róluk tudni?
Hát az, hogy ők hogyan kerültek oda, ez egy nagyon érdekes dolog. A BRICS, ugye, ahogy említettem, négy országról szólt eredetileg, de mindig, amikor csúcs találkozókat tartottak, akkor meghívtak, ha éppen Brazíliában voltak, akkor a környékből országokat, illetve a környékben ilyen regionális nemzetközi szervezeteket. És van egy olyan nemzetközi szervezet is, ez szintén, ahogy említette, ugye a fősodorú médiában nem szokott nagyon bekerülni, egy IBSA nevű szervezet, ami a dél-dél kooperáció, vagy a globális dél kapcsán egy fontos szervezet. Ez is egy betűszó, India, Brazília és Dél-Afrikai Köztársaság alkotja. És amikor őket is, tehát ezt az IBSA-t is meghívták, ugye két tag ugyanaz, mint ami az eredeti BRIC-ben, Brazíliába, akkor elkezdtek arról tanácskozni, hogy mi lenne, hogyha őt is felvennék. Igazából itt került képbe, szerettek volna Afrika felé is egy kicsit úgymond terjeszkedni, idézőjelesen mondom a terjeszkedés, de hogy onnan is legyen egy tag, és igazából így került abszolút nem feltétlenül a gazdasági teljesítőképessége miatt, mert ha mondjuk Egyiptomra vagy Nigériára gondolunk, akkor nyilván ők gazdaságilag erősebb országok azért.
Talán mivel európaiak vagyunk, elég keveset gondolunk Európán kívül, ugyebár a BRICS-ről is csak sokan az elmúlt pár hónapban hallottak először. És hát ugye Afrikában is ez a helyzet. A BRICS országai egyébként mennyiben birtokolják Afrikát, hiszen ugye emlékszünk, hogy a gyarmatosítás hatására a nyugati országok vették birtokba ezeket az országokat. Most hogy áll Afrika?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Hogyha valaki esetleg olvasta a hallgatók közül az utolsó, most a 14. csúcs találkozónak a záró dokumentumát, akkor ott rendkívül hangsúlyosan foglalt ebben helyet Afrika, és korábban is már voltak olyan lépések, ami Afrika felé terelte ennek az öt országnak a figyelmét. Igazából mindegyik ország külön-külön, hogyha nem mind BRICS tagokat nézzük, akkor már próbálkozik, tehát nyilván ezt mindenki tudja, hogy Kína szinte minden országban jelen van. Először ugye volt ez egy ország, egy út kezdeményezés, amivel először az indiai óceán partvidékét próbálta megszólítani, aztán utána már igazából belső területek és másik nyugati parton lévő országokat is megszólított. India abszolút nyilván a közelség miatt az indiai óceán partvidékét abszolút hát ilyen prioritásként kezelte. Dél-Afrika mondjuk kicsit érdekes, ő itt az országhoz közeli szomszédos területeket, de más afrikai országokban is azért jelen van. Ugyanígy Brazília, ahol még a Lula, tehát a munkáspárt évei alatt kezdték el kiépíteni a portugál nyelv kapcsán. Ugye Angola, Mozambik, stb. Van egy-két ország, itt ennek kapcsán próbáltak oda bebocsátást nyerni, főleg gazdaságilag, de ilyen szociális programok beindításával is. Tehát igazából mindegyik ország jelen van, és ahogy említettem a pénzintézetek kapcsán, ennek a két pénzintézetnek van egy helyi központja, egy regionális központja Dél-Afrikában, ilyen hitelek kihelyezésével is próbálják segíteni az afrikaiakat.
Egyébként súródás nincs a BRICS országok között? Ugye gondolok itt arra, hogy említette, hogy majdnem mindegyik BRICS ország jelen van Afrikában, és lényegében gazdaságilag gyarmatosítanak. Például India és Kína esetében nincs egyfajta ellenállás vagy súródás ezzel kapcsolatban?
Hát, ha nem is feltétlenül ezzel kapcsolatban, de azért tudjuk, hogy egy-két évvel ezelőtt, 2020-ban például olyan szintű határvillongások voltak, ugye nekik még mindig vannak rendezetlen területeik, határterületeik, ami kapcsán arról beszéltek, hogy akár még ilyen regionális háborúvá is fajulhat a helyzet, tehát nekik például ilyen konfliktusok az van, és ez nem is látom igazából, bár nem vagyok specifikusan ennek a témának a szakértője, de nem is látom, hogy nagyon megoldódni látszódna. Tehát ilyenek vannak, nyilván gazdasági, kereskedelmi vonalon, hát vannak olyan szituációk, hogy egymás versenytársai, tehát ez egy egyeztető fórum, itt próbálnak összefésülni dolgokat, de azért hát különböző vonatkozásokban lehet azt azért érezni, hogy ők ellenérdekeltek is, tehát igen, vannak ilyenek, és nem csak Afrika kapcsán, hanem úgy általánosságban.
Mi lehet az oka egyébként annak ön szerint, hogy a Nyugat lemondott Afrikáról?
Hát, hogy lemondott, ezt azért ilyen kérdőjelesen merném csak kijelenteni, mert hát nézzük meg, hogy a francia jelenlét azért, bár nem mindenhol fogadják, ugye éppen most Mali kapcsán vannak érdekes események, tehát nem mindenhol fogadják őket úgy, ahogy mondjuk 10-20 évvel ezelőtt. Nyilván teljesen más a francia név, vagy a magának az országnak a kiejtése afrikai országokban, mint mondjuk Oroszországnak vagy Kínának, aki ugye hát Oroszország persze hidegháború alatt azért ugye próbálkozott, de nem volt sose gyarmatosító. Kína most próbálkozik, és ezzel a talán ön által újfajta gyarmatosításnak említett vonalban érdekel, tehát nyilván a gazdasági érdekét próbálja érvényesíteni. Tehát igen, érdekes a dolog, de nem mondanám azt, hogy lemondtak, illetve hát az Egyesült Államok nyilván szinte mindenhol próbál jelen lenni, főleg ahol mondjuk olyan ásványkincsek, stb. Vannak, ami mondjuk neki szükséges. Itt mondjuk érdekes egyébként talán a Közép-Afrikai Köztársaságot megemlíteni, ahol a franciák voltak ugye a gyarmatosítók, valamelyest érdekeltek voltak az ENSZ misszió beindításában, nekik is volt saját missziójuk, de már ott vannak az oroszok, ott vannak a kínaiak, igazából inkább feléjük fordult például ez az ország is. Tehát én nem úgy gondolom, hogy lemondtak az európaiak, csak a helyiek nem szeretik őket annyira, és inkább máshol próbálkoznak.
Tehát akkor elmondható az, hogy igazából a Nyugat mondhatni engedte azt, hogy a Kelet jöjjön azáltal, hogy nem kedveltette meg magát az ottani népekkel.
Hát nem lehet jóvá tenni évtizedeknek a gyarmatosító politikáját egy-két gesztussal. Tehát nem tudom, hogy működne olyasmi, amit most például a pápa csinált, hogy elment Kanadába és bocsánatot kért az indiánoktól. Most ha a franciák vagy a belgák mondjuk teszem azt, bocsánatot kérnének néhány olyan dolog miatt, amiből aztán mondjuk egy ruandai mészárlás vagy stb. Tehát, hogy amiből tényleg olyan krízisek alakultak ki, akár tényleg ilyen humanitárius vonalon, vagy gazdasági vonalon, hogy ez mennyit segítene, nem lehet szerintem jóvá tenni. És akkor ott vannak mondjuk az indiaiak, vagy a brazilok, akik soha ilyesmit nem csináltak. Van egy jól működő mondjuk szociális modelljük, amivel mondjuk a mély szegénységben lévőket lehet támogatni, és kiemelni, és segíteni őket. Hát nyilván őket fogják inkább preferálni a helyiek, mint a volt gyarmatosítók, akinek mondjuk ilyen negatívumok kötődnek a nevéhez.
Ja, most októberben lesznek Brazíliába választások, ez milyen befolyással lehet a BRICS-nek a működésére, illetve az egységére?
Hát maga a választások szerintem nem annyira fajsúlyos, vagy inkább nem megfordítanám, inkább a BRICS nem annyira fajsúlyos dolog a választásokban, tehát ez nem hiszem, hogy elő fog kerülni a két fél között, akik talán mondjuk a legesélyesebbek, és fordítva se feltétlenül gondolnám, A helyzet az igazából, hogy pont Jair Bolsonaro az a brazil elnök, aki hát szinte teljes mértékben behúzta a kéziféket külpolitikai téren. Rengeteg olyan programot és nagyon aktív hozzáállást fogott vissza, ugye hát már a többedik külügyminiszterét fogyasztja, ami korábban a munkáspárti kormányok alatt nem volt jellemző. Nem úgy gondolom, hogy ez nekik feltétlenül prioritás. Most nyilván ez egy kitörési lehetőség volt, valami sikert fel lehet mutatni, tehát Bolsonaro ezt lehet, hogy még egy kicsit otthon megpróbálja eladni, hogy ő egy asztalnál ül ilyen nagy emberekkel, de nem gondolom, hogy ez bármilyen különbség lenne. Igazából talán csak Brazília lehetőségei nőhetnek meg, ha mondjuk egy munkáspárti elnököt választanak, és újra egy kicsit aktívabb lesz a külpolitika.
Hogyan reagáltak egyébként a BRICS országai a most nemrég kitört orosz-ukrán háborúra?
Igen, nagyon érdekes, ugye említette a demokrácia, nem is tudom, hogy fogalmazott, tehát, hogy India a legnagyobb demokrácia, de hogy például ugye Kínában vagy Oroszországban ez nem feltétlenül van ott a prioritások között, vagy éppen nem jellemzi az országot. A helyzet az, hogy ennek ellenére például a demokrácia védelmét belefogalmazták a zárónyilatkozatba most az utolsó csúcs találkozó után, és ugyanígy belefogalmazták, és meg is tárgyalták, hát nem tudjuk pontosan mennyire, de a dokumentum alapján azért szóba került az ukrajnai háború, amit igazából inkább egy proxy háborúnak értelmeznek, nem ukrán-orosz háború van a fejekben, legalábbis itt az öt ország részéről, hanem inkább egy ilyen NATO és Nyugat, illetve Oroszország, itt az általuk erőltetettnek nevezett NATO bővítés kapcsán. Tehát utaltak rá, mindenképpen aláhúzták, hogy a békés rendezés és a minél hamarabbi fegyvernyugvás, stb. Tehát ilyen általános mondatokat fogalmaztak meg. És ez igazából valószínűleg annak is volt köszönhető, hát nyilván, hogy Oroszország tag, hát BRICS tag, illetve hát vannak olyan országok, főleg India, illetve Dél-Afrika, akik nem akartak nagyon belemenni, nem akarnak igazából állást foglalni egyik fél mellett sem, úgyhogy egy ilyen kicsit neutrális paragrafus került be.
Mennyiben mondható el a BRICS-ről, hogy ez az orosz-ukrán konfliktus igazából egységesebbé teszi, hiszen ugye egymásra vannak utalva, főleg most Oroszország esetében, hiszen a nyugati szankciók miatt már nem tud kereskedni a nyugattal, ezért például Kínára és Indiára van utalva. Mennyire teszi ez egységesebbé a BRICS-et?
Hát, hogy egységesebbé teszi, abban nem teljesen vagyok biztos, de az viszont teljesen biztos, ezt Putyin bejelentette egy sajtótájékoztatón, mindenféle példákkal, meg számokkal aláhúzva, hogy hát jó, most akkor mi szankcionálva vagyunk, de itt vannak a BRICS partnereink, és sokkal több kínai autónk lesz az eddigi nyugati autók helyett, indiaiak nyitnak mindenféle kereskedelmi üzletláncokat az országban a kivonult nyugatiak helyett. Tehát igazából ezekről a piacokról pótolja, igazából ez egy keresletkínálat, abszolút érthető közgazdasági dolog. Nyertesei lesznek ezek az országok, mármint BRICS kapcsán, de igazából, tehát hogy ez teljesen normális, semmi extrát nem látok ebben.
Ön látta rá esélyt egyébként, hogy a BRICS az a jövőben egységesebb lesz, vagy ön szerint marad ez a félhivatalos, nem túl egységes, csak gazdasági együttműködés, vagy még az se részedben?
Igazából tényleg, hogyha valaki veszi a fáradtságot, most egy elég hosszú nyilatkozatot adtak ki a végén, nagyjából felfedezhetőek benne nyilván az aktuál politikai dolgokat leszámítva azok a célok, amiket 2009-ben az első jekaterinburgi találkozón megfogalmaztak, SBT reform, WTO reform, IMF reform, Világbank reform, igazából ezért jöttek létre. Tehát ők egy ilyen elégedetlenek társasága volt, akik szerettek volna változtatni, ahogy említettem, azokon a dolgokon, amiket több mint fél évszázaddal ezelőtt dolgoztak ki, és igazából addig fognak menni, amíg ezeket el nem érik. És egyébként ezek nagy részben teljesen jogos dolgok, tehát meg kell nézni az IMF-ben meg a Világbankban, hogy hogyan vannak reprezentálva olyan országok, amik hát meghatározóak tagadhatatlanul, tehát egy Kína, egy India. És szerintem, tehát hogy ebben ők mindig egyet fognak érteni, és mindig ez irányba fognak tevékenykedni. És azért kis eredmények vannak benne, nem feltétlenül a BRICS-nek adnám ezt a babért, de például a Special Drawing Rights valuták közé ugye bekerült a renminbi a kínai fizetőeszköz, ami hát nekik nagyon régóta céljuk volt. Ebbe például pont nézetkülönbség van, mert az oroszok azt szerették volna, ha rubel kerül be nyilvánvalóan, és a dollár pedig kikerül. Hát ez mondjuk Kínának ugye nem érdeke, a világ legnagyobb USA dollár tartalékával rendelkező országnak. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amiben soha nem lesz egyetértés, de azért ezek a célok, az intézményi reformok, ezek ott lesznek mindig a BRICS-nek a prioritásai között.
Ön lát esélyt arra, hogy mondjuk a nyugat nyitva a kelet felé párbeszédet kezdeményezve elfogadja ezeket a reformjavaslatokat, és mondjuk a BT-ben hangsúlyos szerepet kap a kelet?
Hát most ugye a kelet az talán egy kicsit furcsa megfogalmazás, mert Brazília is ugye Lulának volt ez az egyik nagy célja, és ez irányba küzdött, hogy az ország Brazília bekerüljön az ENSZ BT-be állandó tagként, ugye. És van egy másik informális koalíció, a G4-ek, amiről szintén nem nagyon lehet hallani. Ez ugye Brazília, India, Japán, illetve Németország. Ugye, ha felsoroljuk az országokat, akkor a felét abszolút lehet érteni, hogy miért nem kerültek be az ENSZ BT-be. Hát nyilván ugye a másik világháború vesztes két hatalmáról van szó. De hát a 40-es évek végén, 50-es években hol voltak ahhoz képest, hol most vannak. Na most Brazília és India is ugyanezt érzi. India ugye éppen csak ugye függetlenedett a kortály, tehát hogy azért vannak itt olyan dolgok, amiket mindenképpen meg kellene változtatni. Tehát ha e felé nyitna, ugye hát az ENSZ BT reformja ezer éve beszélnek, Kofi Annan óta, sőt már korábban is voltak mindenféle tervezetek, de, és ezt mindenki egyéb, vagy hát nem mindenki, de a legtöbben támogatják is, de különböző módon. Tehát van, aki azt mondja, hogy jó, akkor legyen az ENSZ BT-nek ne csak öt állandó tagja, de ne legyen vétójoguk és társai. Tehát, hogy itt ez egy eléggé hosszan és messze nyúló vita. Nem gondolom, hogy nagyon a közeljövőben megoldás születne, viszont jó lenne elkezdeni róla beszélgetni, mert akkor is ugye már lépéseket teszünk.
Most egy kicsit elrugasztva a BRICS-től, így világpolitikai szempontból, ön lát arra esélyt, hogy így az orosz-ukrán konfliktus árnyékában egy újabb kétpólusú világ jön létre, és egy kelet és egy nyugati tömb fog egymásnak feszülni egy újabb hidegháborúban?
Hát a hidegháború, igen, talán gazdasági hidegháborúnak lehetne mondani. Én úgy gondolom, hogy katonai vonalon nem annyira érzékelhető még, bár nem feltétlenül vagyok a témának szakértője egy különösebben, de azért attól szerintem még messze vagyunk, bár Kína is fegyverkezik, a Kína is egyre erőteljesebben van jelen bizonyos régiókban, tehát ugye kínai bázis van Afrikában, ami korábban nem volt, ugye ezek a mesterséges szigetek is, ez is ugye jelzésértékű, stb., de Kínában azért elég, tehát az ő ideológiai, politikai és mindenféle eddig deklarált dolgaikban elég erőteljesen benne van a be nem avatkozás elve. Ez ugye a Szovjetunió, illetve hát Oroszország részéről ez azért elég mókásan hangzana, tehát én úgy gondolom, hogy katonai vonalon azért nem tartunk itt, és szerencsére nem tartunk itt, inkább így mondom. Gazdasági vonalon pedig már szerintem talán el is indult, tehát ugye az Egyesült Államok gazdasági szövetségeseket keres Kína ellen, érdekes módon ugye Indiával is próbálkoznak, aki ugye BRICS tag, tehát hogy gazdasági vonalon abszolút ezt el tudom képzelni, főleg ha egyébként mondjuk maradnak azok a tendenciák, hogy az USA éppen egy rosszabbul teljesít. Épp tegnap olvastam, hogy gazdaságilag már talán a recesszióban vagy egy lépéssel előtte vannak, tehát nyilván próbálkoznak, Kína talán ettől egy kicsit vérszemet kap, és akkor még ráerősít, mindenki próbál szövetségeseket gyűjteni, stb., tehát ilyen szempontból igen, ezt el tudom képzelni.
Most egy kicsit egy világpolitikai kitekintést tettünk, térjünk vissza a BRICS-hez. Az USA egyébként hogyan viszonyul ehhez az antitéziséhez?
Igazából az USA nagyon érdekes, tehát, hogy annyira meghatározó ugye az elnöknek a saját is programja, vagy az, amit a választásokon ígért, hogy BRICS-el kapcsolatban így általánosságban én nem gondolom, hogy nagyon létezne szerintem.
Mondhatni nem vesz szóval tudomást?
Igen, igen, igen. Tehát egyes országokkal foglalkozik inkább. Brazíliával van, hogy jobb a viszony, van, hogy kevésbé. Érdekes módon még akkor sem feltétlenül jobb a viszony, amikor mondjuk baloldali elnök van Brazíliában, és mondjuk demokrata a színekben van az elnök. Tehát igazából ott se lehet ilyet felfedezni, de inkább én úgy gondolom, hogy bilaterálisan próbál ezekkel az országokkal megtartani, vagy legalább egy semleges szituációt, és hát nem, tehát hogy ne harapódzon el a viszony, hát ezt nem tudja mindenkivel megtenni. Egy Indiával nyilván könnyebb, nem feltétlenül keresztezik egymás útjait, de mondjuk egy Kínával, Oroszországgal ez nehezebb. Kíváncsian várom, hogy mi lesz majd ugye az elnökválasztás, egyrészt ugye, amit ön is említett, Brazíliában, illetve egy Biden-Bolsonaro találkozóból ugye mit lehet kihozni. Tehát pont a háború előtt egy héttel ment Bolsonaro Oroszországba, Putyinhoz, és akkor ugye kérdezték, hogy hát de bármelyik pillanatban kitörhet a háború, hogy ide jött Putyinhoz, és akkor ő most itt elkötelezi magát Oroszország mellett, stb. És akkor mondta, hogy nem, hát ő bárhova elmegy, ahova hívják, Biden még nem hívta. Tehát igazából én úgy gondolom, hogy ez valamelyest az elnök személyétől is függ az USA viszonyában, és inkább az egyes országokkal való kapcsolatra fókuszálnak, és nem a BRICS-re.
Ugye a 19. században volt egy ilyen amerikai külpolitikai cél, a Monroe elv, hogy Latin-Amerikát azért az Egyesült Államok érdekszféreinek kell tekinteni. Most ez a brazil kikacsingatás, ez mennyiben tekinthető egy kitörésnek ebből az amerikai érdekszférából?
Hát én úgy gondolom, hogy ezért, igen, tehát 1823, amikor ez a Monroe doktrina, ugye Monroe elnök személyében ott így napvilágot látott, ahhoz képest teljesen más a szituáció most, tehát minden ország független, most már hát jó, van egy-két ilyen sziget és Francia Guayana, de most már a többség azért független, és igazából az európai hatalmaknak üzent ezzel, hogy hát ő nem fog beleavatkozni az ő dolgaikba, de ők is innen tegyék ki a lábukat, és amerikai az amerikaiaké. Én úgy gondolom, hogy Brazília ezzel semmi olyasmit nem tesz, ami az Egyesült Államok érdekeit mondjuk olyan hú, de nagyon zavarná, mert egyébként, ha megnézzük, Dél-Amerikában vagy Latin-Amerikában végül is majdnem mindegy, azért az Egyesült Államok még mindig egy nagyon jelentős kereskedelmi partner, stb. Tehát még akkor is, ha esetleg mondjuk olyan színezetű kormányok vannak, akik nem értenek egyet Washingtonnal. Tehát azért ezt nem lehet megkérdőjelezni. A Monroe elv kapcsán inkább azért más országokat mondanék, ahol mondjuk problematikus, vagy az Washington szempontjából problematikus dolgok folynak éppen.
Pár hete röppent fel a hír, hogy Egyiptom és Argentína is csatlakozna a BRICS országaihoz. Nehéz csatlakozni a BRICS-hez? Ugye látjuk, hogy milyen időigényes az Európai Unióhoz való csatlakozás a BRICS-nél, ez hogy működik?
Igen, hát ez ég és föld a kettő. Ugye, ahogy említettem, egy intézményesült szervezet, mint mondjuk az Európai Unió vagy NATO, nem lehet összehasonlítani egy tényleg egy koalícióval, ahol mint egyeztető fórum találkoznak, és persze folyik a munka az évek során folyamatosan bizonyos bizottságokban, meg vannak egyeztetések, stb., de ez nem egy intézményesült szervezet, amiről beszélünk. És igazából pontosan éppen ezért a csatlakozáshoz sem kell különböző kritériumokat teljesíteni, vagy nem kell nem tudom milyen intézményrendszerre rendelkezni, ami mondjuk egy EU-nál ugye fontos. Itt igazából megállapodás kell az öt ország részéről, hogy ők szeretnék, hogyha az az adott ország csatlakozna. Nyilván valami fajta előnyt szeretnének azzal, hogy csatlakozik az az új ország, tehát hogy fejlődjenek. És itt igazából több ország felmerült, hát én amikor szoktam ezt nemzetközi hallgatóknak tanítani, az utolsó szlájdon mindig a BRICS jövőjéről beszélünk, és én ott felszoktam sorolni Macedóniát, annó még, most már ugye Észak-Macedónia, aki szintén annó megpendítette, hogy hát akkor ő majd csatlakozik. De például ott van Szíria, aki szintén voltak ilyen kijelentések még annó Assad részéről, hogy hát már pedig ők akkor, ha nem Nyugat nem támogatja őket, akkor ők majd csatlakoznak a BRICS-hez. De hát azért nyilván érezzük, hogy ez helyértéken kell kezelni. És valóban vannak országok, Argentína, törökök, voltak, akiket a kínaiak hát kvázi kértek fel, hogy csatlakozzanak, és vannak országok, akik mondjuk az említett két pénzintézethez már csatlakoztak is. Tehát mondjuk egy Egyesült Arab Emirátusok már csatlakozott. Egyiptom, Uruguay függőben van, de már éppen csatlakoznak. Tehát, hogy különböző fórumokhoz már országok csatlakoznak, és lehetséges valóban, hogy a BRICS-hez is majd nem lehet tudni, hogy mikor, mert tényleg nincsenek semmilyen különösebben leírt formalizált procedúrája. Meghívják, és utána a csúcs találkozó után mondjuk bejelentik, hogy csatlakozott, ahogy ez történt Dél-Afrika esetében.
Mit lehet tudni egyébként Egyiptomról és Argentínáról? Ők miért akarnak csatlakozni?
Hát igen, ez ugye, ahogy említettem, ha Afrikát veszük, mondjuk Egyiptomot, akkor nyilván gazdaságilag, ő mondjuk politikailag, katonailag is már egy erőteljesebb szereplő, tehát a BRICS mondjuk valószínűleg úgy gondolja, hogy ebből profitálhatna, még csak meghatározója a Magreb, tehát az északi afrikai régiónak mindenképpen. Az ország részéről pedig, bár mondjuk Egyiptomot nem sújtják különösebb szankciók, mégiscsak olyan piacokra, olyan lehetőségekhez tud közelebb kerülni, én legalábbis úgy gondolom, hogy ez motiválhatja őket, amivel egy kicsit még lendíthetnek az ország gazdaságán. Lehetőségeim pénzeket tudnak becsatornázni, mondjuk a már említett BRICS bankból, az újfejlesztési bankból, tehát igazából úgy gondolom, hogy talán mondjuk Egyiptomnál ez lehet, de például ők a brazilokkal, illetve Indiával is azért már együttműködnek, ugye brazil repülőgépeket gyártanak például Egyiptomban, az ő légierejük azt használja, tehát azért már vannak ilyen bilaterális együttműködések. Argentína meg hát nyilvánvalóan nagyon hasonlóan, csak talán kicsit kevésbé erős gazdasági lábakon álló országként próbál magának szintén kihasítani a tortából egy kis szeletet. Tehát abszolút szerintem érthető az országok vezetőinek részéről. Mondjuk az egy izgalmas dolog, hogy Argentínában ugye egy eléggé baloldali kormány van, még Brazíliában, aki azért bár már barátibb országok, de azért mégiscsak ugye versenytársak, hogy ez most akkor mennyire tárt karokkal várja őket mondjuk egy brazil tagság a BRICS-en belül.
Említette ugye Szíriát, beszéltünk Iránról is, illetve említette Törökországot. Ugye Irán csatlakozási szándék annyira nem meglepő, hiszen látható, hogy közeledik jelenleg is Oroszországhoz, nyilván a szankciók miatt, hiszen mindkét országot rengeteg nyugati szankció sújtsa. Azonban Törökország érdeklődése meglepő, hiszen azért Törökország NATO tag és az Európai Unió felé is, hát próbálkozik ugye már egy jó pár évtizede. Törökországgal most mi a helyzet? Egyszerre két tömbhöz is akar csatlakozni? Hát mit fog elszólni az USA?
Igen, itt nagyon sok ország felreppent egyszerre, ugye még azt hiszem Szaúd-Arábiát is szokták említeni. Azért itt elég, tehát nincs egy hivatalos lista, amit mondjuk a BRICS közölt volna, hogy na már pedig ők beadták a csatlakozási dokumentumokat, és akkor mi mindegyiket befogadtuk, és most végigmegyünk rajtuk, és kielemezzük, és akkor majd nem tudom én, egyet, kettőt vagy ötöt fölveszünk. Különböző országok nevei röpkednek, és ahogy az előbb említettem, például a kínai ENSZ nagykövet konkrétan meghívott országokat, hogy csatlakoznának a BRICS-hez, például Tájföldet és Kazaksztánt, amikről így nem nagyon lehet olvasni, de az interneten azért fel lehet lelni ennek a meghívásnak a tényét. Tehát, hogy itt több ország is szerepel, és én nem gondolom, hogy ugyanúgy kellene mindenkit hát komolyan venni, ezt most lehet, hogy egy kicsit rossz a kifejezés, tehát nem gondolom, hogy mindenki ugyanolyan szituációban lenne, és ugyanolyan energiákkal próbálna ide csatlakozni. Miért ne csatlakozhatna? Tehát, hogy ez, ahogy említettem, nem egy ellenpólusa a NATO-nak, az Európai Uniónak, igazából semminek, mert hogy ez egy fórum, azoknak a fóruma, akik reformokat szeretnének. Na, Törökország szintén azért egy kicsit elégedetlenkedő ország, főleg most itt Erdogan idején. Tehát a NATO-ban, hát az Európai Uniót ezt most így zárójelbe tenném, mert azért azt sejthetjük, hogy nem annyira fognak azok a tárgyalások lezáródni, legalábbis én úgy gondolom. Tehát ő neki voltak nézeteltérései az Egyesült Államokkal, orosz fegyverrendszereket vásároltak, tehát hogy itt azért voltak már ennél jóval nagyobb, és hát nem tudom, katonai vonal mindenképpen meghatározóbb döntések Törökország részéről. Tehát, hogy egy ilyen adhok csoporthoz, amiben egyébként van potenciál, tehát én nem akarom a BRICS-et leírni, de mégiscsak teljesen más, mint akár csak tényleg beszerezni azokat az orosz fegyvereket, amiket Erdoganék beszereztek. Tehát én nem látok ebbe semmi ördögtől valót.
Így zárásnak egy kis összeesküvés elmélet. Ön kizártnak tartja azt, hogy a BRICS jövőben egy intézményé vál, egy olyan intézményé, ami igazából a NATO-nak, illetve az EU-nak ellenfele lehet?
Hát én úgy gondolom igazából, hogy nekik ez az egyik nagy pozitívum, hogy ők nem akarnak intézmény lenni. Sokkal kötetlenebb, szabadabb, és tényleg minden pozitívuma annak, hogy nincsen egy intézményi struktúra, az az ő fejlődésüknek a motora és katalizátora tud lenni szerintem. Az, hogy ők csináltak egy mini IMF-et, meg egy mini világbankot, az pont elég ahhoz, mert ugye ez a gazdasági alapokat megadja, és azért mondjuk Kínában van más bank is, ami fel tud lépni támogatólag. Én úgy gondolom, hogy ez pont elégséges. Ők nem fognak együtt, nem tudom én, zászlóhajókat, meg zászlóharcsoportokat felállítani, mint mondjuk az Európai Unió. Nem hiszem, hogy azon kívül, hogy esetleg egy-két hadgyakorlatot csinálnak, ami a BRICS-től teljesen független, de mondjuk valamiért, nem tudom én, Brazíliába kitalálják, hogy oda... De már ez igazából ezt sem tudom elképzelni a közeljövőbe, tehát meg annyi függ a választásoktól az egyes országokban. Én nem gondolom, hogy ők szeretnének Indiát, meg aztán végképp nem tudom elképzelni, mert van neki elég baj ezen kívül is, nem akar ő még katonásat játszani máshol. Tehát én katonai vonalon nem igazán tudom ezt elképzelni. Gazdasági vonalon hát lehet látni ezeket az országokat, hogy hogyan teljesítenek, a G7-ek, G6-ok hogyan teljesítenek. Most éppen a Világbanknak olvastam egy prognózisát, nem olyan régen jött ki. Ők például már 2030-ra azt mondják, hogy a világkereskedelemnek mondjuk olyan egyhatod részét teljesítik a BRICS országok, és hogy ez 50%-ra fog nőni a 2030-as évekre. Tehát ez inkább egyfajta fenyegetőbb dolog, amit én látok, idézőjelesen a fenyegetés, de szóval, hogy itt megváltoznak eddigi dolgok, mint hogy ők katonailag összeálljanak, és bármiféle ellenpólus elnök akarnak, vagy akarnának egyáltalán lenni a NATO-nak. Úgyhogy én ezt annyira nem látom, de azért nyilván most olyan időket élünk, amikor nagyon hirtelen olyan dolgok is történhetnek, amire nem számítottunk, tehát a háborúra sem számítottunk, arra sem feltétlenül, hogy mondjuk a shanghai kezdeményezésbe egyszerre veszik fel Pakisztánt meg Indiát, akik hát ugye nem annyira baráti országok, tehát érhetnek még meglepetések, de én úgy gondolom, hogy nekik most a legutolsó prioritásuk a katonai, és semmilyen dokumentumból egyébként ez nem is jön, hogy ők gondolkodnának ilyen irányba.
Tehát akkor ez nem valószínű, hogy egy orosz-kínai terv arra, hogy lerohanják a NATO-t?
Hát az előbbi kérdés az nem erre vonatkozott, hogy van-e orosz-kínai terv, hogy lerohanják a NATO-t, inkább BRICS-ről beszéltünk, de ha ez szintén egy kérdés, akkor én úgy gondolom, hogy ez abszolút.
Nem lehet az alapja ennek.
Egyáltalán nem látom. Nem, abszolút nem látom ezt. Nincsenek ráutaló jelek, és hát ők sem annyira barátiak egymással, tehát nekik is vannak nézeteltéréseik, olykor katonai nézeteltéréseik, stb. És Kína az ő szerepét és elfoglalt pozícióját a világban nem áldozná fel szerintem, tehát főleg nem egy olyan szövetségessel, aki hát nem éppen felmenőben van. Tehát Kína ennél szerintem jóval okosabb. Azért meg kell nézni, hogy ő például mit csinál Latin-Amerikában, azért Venezuela kapcsán, meg olyan szankcionált országok kapcsán, ahol ugye megégetheti magát. Ő pontosan tudja, hogy meddig lehet elmenni. Pontosan tudja, hogy katonailag meddig lehet elmenni. Tehát egyáltalán nem nyomul mondjuk Venezuela, vagy Kuba, vagy Nicaragua megsegítése kapcsán katonailag. Tehát szerintem ő azért sokkal megfontoltabb játékos.
Reméljük, hogy ez is marad, és el fogjuk kerülni a további háborúkat. Köszönjük dr. Fogel Dávidnak, hogy a rendelkezésünkre állt, illetve köszönöm a rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!
Köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok, viszontlátásra!